elmondanám, hogy például mit nem képvisel, és kihez nem szól a Székelyföld folyóirat, és egy történettel kezdeném, ugye Péter László professzor emeritus Szegedről egy ilyen felvezető szöveg kíséretében küldött el egy kéziratot a Székelyföld folyóiratnak, hogy az annyira messze van Pestől, hogy úgyse veszi észre senki. A téma az nagyon kínos volt, egészen konkrétan Kapdebó Loránd irodalomtörténész uszította rá a professzor urat erre a témára, és akkor ő írta meg gyakorlatilag azt a történetet, amit állítólag mindenki tudott, hogy a Szabó Lőrinc a Vers és Valóság című kötet szövegeit azt Flóra néninek, Íj és Gyulánénak diktálta, mondta tolba. Az természetesen nem szerepelt a kéziratban, hogy akkor egyéb volt-e közöttük, de hát ugye az emberiség gyarló és állítólag sejthetően, gyaníthatóan már a régi görögök is éltek nemi életet, úgyhogy egyéb is volt a történetben. Tehát azt írta nekünk professzor úr, hogy ő már több folyóiratnak is elküldte ezt a kéziratot, nem vállalták a közlését, és akkor abban reménykedik, hogy mi olyan messze vagyunk Csíkszeredában a központtól, hogy ebből nem lesz semmi botrány. Természetesen mi se közöltük, hogyha jól emlékszem, akkor végül az azóta megszűnt 2000-ben jelent meg ez a történet. Itt volt Nyári Krisztián, én úgy tudom, ezt tőle fogom megkérdezni, én úgy tudom, hogy professzor úr neki is felajánlotta ezt a történetet akkor, amikor a szerelmes Nyári Krisztián regény megjelent, és állítólag Krisztián szintén nem vállalta ennek a témának a közlését. Nem tudom, hogy mi az igaz, ezt tényleg meg fogom tőle kérdezni. Tehát mit képviselnek az irodalmi folyóiratok? Természetesen valamiféle értékrendet, hogy például a Kaligram, illetve főszerkesztőként és a Kaligram kiadó szerkesztőjeként milyen értékrendhez tartja magát, tart fontosnak Mészáros Sándor, aki az én egyik könyvemet is gondozta, kiadta, ezt tőle fogom megkérdezni. Mészáros Sándor nyugodtan kijelenthető, én nem szeretek össze-vissza beszélni, de valószínűleg, hogy a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb, próbálok szép szót használni, de muszáj azt mondanom, hogy kánon csinálója, úgyhogy nagyon érdemes odafigyelni arra, amit ezután fog mondani.
Az, hogy mit képviselnek, arra nagyon nehéz egy szóban vagy röviden válaszolni, és azt gondolom, hogy talán nem is érdemes. Mert a folyóirat kultúrának egy nagyfokú hanyatlását éljük át ebben az évtizedben, abban az értelemben, hogy az a kitüntetettség, amely mondjuk a 80-as, 90-es években jelen volt, olvasóközönség, az irodalom szereplői számára, ez visszaszorult, és ezt mondjuk követte is a mecenatúrának egy nagyon erőteljes leépítése. És ez visszahat, hiszen egy nagyon kicsi piacon ezt rábízni az olvasóközönség, hogy mintegy tartsa el, ráadásul még ugye a különböző alapítványok, amelyek nem államiak, azok is gyanakvás alá kerülnek, tehát ezek a lapok piacilag nem léteznek, vagy nem igazán tudnak létezni. Nagyjából abban a helyzetben jutottunk vissza egy 20-30 éves kitérő után, ami a századfordulót jellemezte, hogy 800 példány volt mondjuk a Nyugat példányszáma, amikor jól ment, és ugye a verses kötetek és az ő műveik néhány kivételre tekintve közelebb voltak inkább az 500-hoz, mint az 1000-hez. De ez egy adottsága a kultúrának, és ezen kár pánikba esni, ez egy még gazdag és jobb periódusaiban is inkább kulturálisan szegény, vagy kutyásan gazdag, de az olvasó közönség nagyon nagy távolsággal, nagyjából a halott indián, a jó indián elgondolása, amikor meghaltak a szerzők, akkor olvasták. Nem volt meg ez a szinkronja, és ennek az elmúlt 10-15 évben én egy olyan folyóiratot képviselek, amely tulajdonképpen mégiscsak kiemelte ezt a 1989 vagy a 80-as évektől terjedő időszakot. Ezt egy nagyon fontos korszakának gondolom a folyóiratkultúra felől a magyar kultúrának, mert megszűnt az, hogy egyetlen lap vagyunk, hiába is hirdette bármelyik lap, hogy ő a Nyugat örököse, mégiscsak plurálisabb lett, nem csak intézményrendszerében, hanem szellemiségében. Nem egy lap képvisel, mint ahogy egyébként a tegnapi beszélgetésnél is itt, nincs egy kánon. A kanonizáció, ez egy folyamat, romboljuk a azt a fajta értékrendet, amit kaptunk, és újraépítjük. A tradíció az mindig újraértelmezésekben létezik, és hogy a magyar irodalom, akár az erdélyi, akár a magyarországi, vagy az egész, az egyetlen történetre, egyetlen hőse, egyetlen irodalmi felfogása volna fölfűzve, az nagyon károsan hat, ez beszíkítően hat. Akkor például az, hogy Erdélyben is folyjatok, vagy ugye ez egy pozsonyi alapítású lap, azt a túlközpontosítottságot, amely a magyar irodalmat megbénított, hogy intézményrendszerében nem volt decentralizált, egyszerűen máshonnan máshogy látszik az a dolog. Itt mindig nagy kérdés, és ugye Erdélyben erről kényes beszélni, de akár felvidékről is mondhatom, hogy a regionalitás és provincialitás hogyan van. Egy egyetemes kultúrát képviselünk, abban az egyetemes kultúrában mindenkinek jut szerep, de mindig az, hogy a helyi színnek a fölmutatás az önmagában nem érték. Akkor érték, hogyha ezt jelentős, és az erdélyi hagyomány is sokkal több szólamú, és nagyszerű olyan írók, ugye, hogy a Kemény Zsigmondtól, Bodor Ádám, akinél nincsenek nagyszerű prózaírók, mégis inkább ugye, a nemzeti romantikából hagyományozott népnemzeti fölfogásban ők devianciának számítanak. De egyébként is nem akarom az erdélyi kultúrát elemezni. Ezt a bezárkózásra való hajlamát, és az egész magyar kultúrának az európai kultúrától való elválasztottságát. Tehát a 89 utáni fordulatban a folyóiratoknak azért volt kitüntetett szerepe, mert az még azt a fajta irodalmiságot képviseltem, amely mondjuk a kultúra iránt érdeklődő olvasóközönséget orientálni akarta, fölhívni akarta, és főként értelmezni a kultúrában történteket, és azt a kényszerű elválasztottságot, amelynek igazából a következményeit máig nem mértük föl, hogy az a áramszünet, az az európai kultúrából való kizáródásunk, vagy a tájékozódásnak a megnehezítése, a cenzúra, a politikai és ideológiai elválasztottságnak az életünknek az elválasztottságát. Hát mindenki emlékszik, 89-ben bement egy bécsi boltba, vagy egy kicsit távolabb, nem találta a helyét. Fogalma nem volt, hogy hogyan működik egy WC. De kis túlzással természetesen. És ugyanígy az, hogy milyen könyvek jelentek meg, az nagyon esetlegesen fordítottak le. Persze mindig tágult a szemhatár, de ettől függetlenül, hogy azok a szellemi és művészeti irányzatok hogyan jöttek ki. Most ennek a folyóirat kultúrának azért lett vége részben, mert a magyar egész irodalmiság és kultúra is átalakult, hogy sokkal inkább a könyvkiadókra összpontosult. A szerzők már nem tartják fontosnak olyan módon, mint mondjuk a 80-as években, vagy a 90-es években, hogy a műveik folyóiratban jelenjenek meg először, egyszerűen a piac megjelenése miatt, illetve hogy létrejöttek olyan fajta írói költőit is mondhatnánk, bár ez sokkal kevesebb van, stratégiák és írói fölfogások, ahol már tulajdonképpen a folyóirat számára csak a recepcióként, tehát hogy ott írjanak rólam, de a lap nem volt különösebben fontos, mint amikor a 80-as évek jelenkorában, ahol az Eszterházék indulnak Eszterházi, mondjuk a folyóiratokban, és nagy tiszteltem mondom, már kevésbé publikált, a könyvei megjelenése elő reklám célból az életési irodalomban, vagy másod, hogy ez lesz, vagy olyan lapoknál, hogy tradicionálisan volt adott írásokat, de neki a könyv megjelenés volt fontos. A Kaligram ilyen értelme szerencsés helyzetben van, mert ugye kiadó is jelen van, és volt egy folyóirata, tehát 25 éve létezik a folyóirat. Ez gyakorlatilag ugye azt a lehetőséget és esélyt adta, hogy tulajdonképpen ugye a Kaligra vette komolyan, amit mindenki hangsúlyoz, hogy teljesen mindegy, hogy a magyar kultúrában ki hol él, azt folyóiratként is, meg szerzőként is, tehát erdélyi, vagy vajdasági, felvidéki, vagy magyarországi magyar, vagy éppen nyugaton létezik. Ezt közli. Másrészt meg egy ilyen közép-európaiság gondolata volt, ami tulajdonképpen kicsit utopisztikus, vagy annak a 80-as éveknek a terméke, hogy a körülöttünk lévő kultúrát, a csehet, a lengyelt, az osztrákot és mást figyeljük, és azokat a szövegeket emeljük be. Ez fontos dolog volt, de őszintén szólva ez vált a legkevésbé sikeres, és nagyon csekély az érdeklődés egymás iránt. Tehát ez egy nagyon fájó utópia, 89 után leginkább ezzel szembesültünk, hogy kulturálisan nem érdekeljük egymást, bármennyire szívesen az ellenkezőjét mondjuk, vagy nagyon kevesen olvasnak cseh, vagy szlovák, vagy lengyel irodalmat a 80-as évekhez képest, és ez inkább fogyóba van. Nyugati kultúra iránt hiszen sznobok vagyunk, részben azért is, mert mondom, elválasztottak tőlük, részben meg a piac logikája szerint igazából a nagy kultúrák felé fordult az érdeklődés, és a körülöttünk lévőket nem igazán tudjuk. Szerintem kicsit hosszan beszéltem. A lényegét azt gondolom, hogy az, hogy kicsi, vagy kevés, vagy kicsi az olvasó közönség a folyóiratnak, az nem azt jelenti, hogy jelentéktelen. Az egész magyar irodalomnak föl kéne fognia. Az, hogy valamilyen módon egyébként nyilván az új, az mindig valamiféleképpen devianciaként jelenik meg, úgy, amit nem ismerünk, ami nem tapasztható a megelőzőekhez, és ennek meg kell érnie, ennek olvasóközönséget kell teremtenie, ennek egy kultúrában szocializálódnia kell, most ennek a feltételei nem túl jó. De mégiscsak az, hogy ha nem levetkőzzük ezt, amit egyébként nagyon hosszú ideig a magyar kultúra fönntartott, hogy a nemzet lelkiismerete, a nemzet tanítója, a kisebbségi lét, vagy a magyarság megtartója, ezek fontos narratívák, és nem is feltétlenül hazugok. De nem is igaz egészében, mert az olvasóközönség, vagy a társadalom nem ezen nevelődik. Nem ezt teszi őt sem magyarrá, sem idegenné, vagy bármivé. Egyáltalán ez mindig valami leszűkítéshez vezet. Másrészt az irodalom nem ebben a funkcióban létezik csak. Ez egy nagyon fontos, de ugye amikor diktatúrában élünk, vagy elnyomatásban, akkor nem tudunk ezen túllátni, vagy nehezen látunk túl, mert ezt a funkciót valamiféleképpen az irodalom hordozza, de ez kizárólagossá szűkíti, az lebutítja az irodalmat, és nagyon megmereveti, nagyon nehezen oldódik el olyan szerepektől, amelyek már nem érvényesek. Most ez a változás egyben, mondom, azzal a valamivel, hogy nem is irodalmi kultúrában létezünk, hanem inkább a tömegkultúra jelenléte, meg a képkultúra nem tünteti ki már így a szót, az irodalmat, és az olvasóközönség nyilván kevésbé innen várja. Ugyanakkor egy nagyszerű irodalmunk van még, tehát ez a mondjuk 25 évnyi, a 70-es évektől tartó ideig tartó korszak, azt gondolom, hogy a legjobb, tehát a nyugat hagyományaival, vagy a 19. század reformkorával összevérhető irodalmi minőséget hozott létre, sőt, még az a csoda is megtörtént, ami egyébként nem, ugye ahol mindig azt gondoltuk, hogy nagyszerű európai irodalmunk van, csak a kutya nem ismeri. Ez a 90-es évek végére megtörtént, ami nem azt jelenti, hogy a magyar irodalom áttört, de jó néhány jeles alkotója ismerté vált, és ez fölkeltette különböző mértékben a európai kultúrákban, elsősorban németben, de más kultúrákban is, az érdeklődést a magyar irodalom, és a fordítás kultúra föllendült, tehát abban az értelemben, hogy a magyar könyveket rendre megjelentetik különböző nyugati kiadók, és ilyen értelemben felkerültünk a térképe, ahogy egyébként mondjuk a csehek már 20 évvel előtte voltak, vagy a lengyelek, tehát olyan irodalmakról beszélünk, amelyek társak volt. Nem volt sztárunk, ugye a 99-es frankfurti könyvásáronál a Márainak a bumja és a Nádas Eszterházi kertész beépülése, és persze itt Magyarországon általában ezt elég bután fogták föl, mert úgy gondolták, hát miért nem az egész? Soha nem fogják egy kis kultúrnak a értékrendjét átvenni. Nyugati kiadók olyan szerzőket akarnak kiadni, akit sikerre visznek, aki történetesen albán vagy magyar, és nem képezik le egy másik kultúrának az értékrendjét, de ez lehetőséget ad, ezt tapasztaljuk is, hogyha azt tapasztalja egy nyugati kiadó, hogy jám, hát milyen sikeres ez a könyve a magyarra, akkor ő is kiad, és fiatal, hát kiadóként tapasztalom, szerzőket aztán vagy sikerre viszi, vagy nem. De még egyszer, és nem is a mi érték, ezt akartam mondani, amit bután csináltuk, nem nekünk kell megmondani, hogy mi a mi értékrendünk, és ezt ti, kedves német, francia polgártársak, kövessétek, vagy angolok. Ők választanak belőlük, az ő távlatukból másképp néz ki. Fontosabb szerzőnek látszik, amit mi kevésbé, mondjuk a Márai regény az inkább középszerűnek gondolódik, de a franciák, vagy a németek, vagy az olaszok, mármint a gyertyák csomkigégre, az életművelőről nincs szó. De azt a könyvet választottak, ami a populáris regiszterhez közelebb van, és ez őrült sikert hozott, és az egész Márai életművet beépítette. Tehát kár fanyalogni, de olvastam olyan értelmet, hogy sokkal mélyebbnek látja, mint amit gondolok. A lényeg, tehát azt akarom mondani, hogy az, ami ez a visszhangtalanság, ez a nyelvi izoláltság és kulturális gettó, amivel a magyar irodalom létezett, ez felszabadult. Ugyanakkor a magyar olvasóközönség ilyen értelemben mégsem követte, vagy azokat az, ugye a Márai divatja, annak megvolt a magyar előzménye is, inkább a nyugati sikerek hatottak vissza, másrészt meg a piacnak az a győztes mindent visz elve, tehát hogy mondjuk 6-8 sztárban, de a mögötte lévő tartomány figyeltek el, és azt gondolom, hogy a folyóiratoknak ez a háttérország, és ne felejtsük el, hogy irodalom vagy kultúra nem létezik értelmezés nélkül. Tehát nem arról van, hogy megszületnek csodálatos művek, és akkor a kritikának az a dolga, hogy ez dicsőítse vagy nem. Nem értelmezni kell, hogy miért, hogyan és miként. Ezt a vese funkciót töltik be a folyóiratok, és ennek a elsorvadás az komoly veszteség, aminek elsőbb ami financiális oka van, meg az olvasóközönségnek az elszegényedése.
Szerinted az irodalmi folyóirat meg tud-e csinálni, föl tud-e építeni még mindig úgy tehetséges fiatal szerzőket, ahogy azt régebb csinálták? Kettő, szerinted disznóság-e, pofátlanság-e az, hogy Fekete Vincéről három anyag is értekezik, arról a Fekete Vincéről, aki a folyóirat főszerkesztő helyettese, és a harmadik kérdés az meg az lenne, hogy mit tudunk kezdeni ezzel, ugye te is említetted, hogy a pörgő, kortárs kultúra, képiség, szlem, ezt nem mondtad, de mit tudunk egyáltalán kezdeni hagyományos értelemben vett folyóiratként?
Hát az első kérdésre egyszerű válasz lenne, igazából az lenne a szerencsés, hogyha ezt az utat járná az irodalom, tehát hogy aki föltűnik, nem egyből a kiadó ajtaján kopogtat, hogy írtam egy regényt, vagy itt egy nagyszerű szénakazal, amiből válogassanak ki 300 verset és adják ki, hanem átmenne azon a szűrőn, hiszen ugye az irodalmat nem tanítják. És ugye írni, tehát Magyarországon nagyon sokan, vagy a magyar kultúrában gondolom máshogy is, rengetegen írnak, de kevesebben olvasnak. Tehát azt, hogy hogyan sajátítja el az írásnak mondjuk a mesterségbeli tudását, az az ember sokszor úgy gondolja, hogy a konyhába egyedül megoldja. Ez bizonyos ösztönös tehetségeket jelenthet, de mégiscsak ezt tanulni, vagy tanulási folyamat, és régebben a szerkesztőségek, vagy valaki ebben segítette. Tehát az, hogy az emberben ugye mennyi van az írásban, hogy a Füstmilán mondja a Szentlélekből, azt nehéz megmondani. De azt igen, hogy mondjuk az a jambikus sor jambikus-e, vagy egyáltalán ugye ezt a kérdést fölveted neki, hogy a jambus, akkor megrettem, mert ő ilyesmiről nem hallott. És akkor ebből könnyű szelektálni, hogy kit közölsz, vagy kit nem közölsz. De tényleg azt tapasztalhat, hogy a folyóiratok ma már kevésbé töltik be ezt a funkciót, noha nyilvánvaló, hogy ez is működik, és általában a kiadók jobban szeretnek olyan szerzőket, hiszen ők is inkább onnan tájékozódnak, mint hogy az utcáról bedobott kéziratokkal. Mert még egyszer mondom, abban rengeteg selejt van. Ez így is volt, ebben semmi rossz nincsen, csak ez az arány volt más. Tehát mindig részek, postások, önjelölt szerelmesek. Ráadásul ugye hozzá kell tennem, ami teljesen normális, ha valakinek van 500.000 forintja, vagy mondjuk 1 millió, és rászállni, akkor bármi megjelenhet. Tehát ebben semmi, ez normális. Ugye a kommunizmusban ez nem volt, mert ugye kevés volt a papír, és szigorú volt a cenzúra, ezért nem adták ki. Ma megjelenhet, és ez sokféle káoszt okoz. Nehézen földolgozható, és az én számomra is komoly gondot okoz, hogy nem volt tömegkultúra, amikor mi szocializálódtunk irodalmilag. Ezért ilyen baromi elit módon gondolkodunk, ezt nem is nagyon akarom föladni, de azt tudomásul kell venni, hogy az olvasóközönség javarésze, nem nevezek meg százalékot, Hát ugye a Hollywoodnak a siker receptjére szervült könyveket, hát azért Paulo Coelho, és nem csak Magyar, nem kár Magyarországon, őt tartják a világ egyik legjobb írójának. Na most ugye az 5 perc alatt elmúlik, tehát egy lebutított Borges tele életbölcsességgel kell, hogy az ember délután fáradt, 50 ilyen eszébe jut, csak nem írja le. De ettől még fontos megértenünk, hogy miért ő, mert ugye ez valamiféleképpen ezt a hitpótlékot, az irodalomnak az elvesztett nevelő funkcióját, meg azt a valamit, amit a világsiker jelent, hogy valami, hogy ez egy bizonyos fokig az egy replikálódó, egy vírusszerűen terjedő, hogy aztán elmúlnak ezek a sikerek, hát ne felejtsék el, 10 év múlva ez nem, tehát amit most mondtam ezt a nevet, vagy más nevet is mondhatok, aztán ez eltűnik. Mindig megvannak a korszaknak olyan sikerszerzői, sikerkönyvei, amelyek aztán teljesen feledésbe merülnek, és általában azok a, tehát a populáris kultúrában lévő divatok iszonyú sebességgel váltják egymást, amit mondjuk a szürke 50 árnyalat, ami behozta ezt a nagymamai pornót, ugye megédesítve ezt a szadomazó szexet, azt nem akarták kiadni, de hihetetlen mennyiségű ilyen könyv születik, aztán elfelejtik, és jönnek a keleti pártlasnők. Tehát ez nem egy bonyolult dolog, de jobban kiszámíthatatlan, meg okai vannak, hogy mi miért kerül a populáris kultúrába divat. Másrészt meg ugye mégiscsak az olvasóközönségnek az ízlését rombolja. Tehát nem lesz fontos, hogy ez jó könyv, vagy nem. Vagy az a kérdés önmagában, hogy na most akkor a Bodor Ádám jelentősebb, vagy Paulo Coelho. Ezt föl lehet tenni egy bizonyos szűk körbe, de a tágabb körbe tesszük, vagy mondjuk egy Népstadion méretében nem is értenék. Hát hiszen Bodor Ádámot mondjuk néhány 10 000-en olvassák, és most nagyon jó nagy szót mondtam, mert nehéz, bonyolult, nem is értem, mit akar ez, mi ez az erdő. Tehát még a másik könnyebben fogyaszthatóvá válik. Tehát ugye az a valami, ami egyébként nagyon furcsa dolog, mert ugye a 80-as évekig a siker az mondjuk erkölcsi, vagy esztétikai, vagy a hírnév értelemben jelentett. Itt pedig példányszámot jelent, és ugye a kapitalizmus, amit egyébként nagyon ócsárolnánk más vonatkozásban, pont ebben a vonatkozásban nem a legszerencsésebb, mert nagyon közepes teljesítményeket tüntet ki, nagyon-nagyon magas példányszám, és irtozatos jogdíjakkal, tehát ezt ne legyünk szemérmesek, ez irtozatos sok pénz. Ugye ez megtörténik időnként kivételszerűen nagyszerű magyar és nem magyar írókkal. Természetesen nem a magyar piacon, az is valakinek 100 vagy 260 ezer példányban, mint a Vámos Miklósnak eladják a könyvét, az Apák könyvét, az jelentős pénz, ha jól mondta, azt mondta, hogy vett egy házat. Tehát ugye ez Móricz Zsigmonddal is megtörtént, ugye amikor 1911-ben a Isten háta mögött című regényét kiadták, akkor 160 ezer példányba adták el, és Móricz mondta, hogy akkor megérte magyar írónak lenni, elhitette velünk, ugye ez egy gazdag Magyarország volt, de gondolják, hogy 1908-ban tört át, és 11-ben ez volt, a háború alatt ebből élt. De kiadták utána mindent, tehát ugye akkor addig ki nem adott könyveit, stb. De 1924-ben már az összpéldány száma csak 24 ezer volt Móricznak. És hát ugye akkor egy szegény ország volt, nem csak a csonkaság miatt, hanem a lebutulás, meg ugye mindig kesergett, hogy a magyar parasztjai sose olvasnak, stb. De hogy ezek a dolgok, akár a nyugatot érdemes nézni, hogy ők hogy próbáltak, például a Móricz is, hogy irodalmi esteket szervezett, elment Szlovenszkóba, tehát ami ma sokkal természetesebb egy kortárs író számára, hogy házal a könyveivel, és ez így van, olvasóközönséget kell teremteni. Nem kell belenyugodni, jaj, hát nem értető. Van, aki nyilván ül a íróasztala mellett, és várja, hogy ez majd magától érvényes. Ez szó nincs erről, a kiadó vagy a folyóirat, ez egyik, de nem az kizárólagos eleme, ugye a médiumok, az újságok, hát ne felejtsük el, ezt is most nagyon lebutították, nincsenek kultúrovatok, nincsenek kultúrális, most a magyarországi viszonyokról beszélek, miért azok a markerek, amiket használsz, és akkor az olvasó közönségnek mondjuk például, amikor a nőklapja szintjén írsz, vagy a nőklapjában, már Kemény Zsigmond idejében, és ugye 80%-ban nők olvasnak. És akkor olyan szintű, de ott például nem szabad csúnya szavakat használni. Vagy nem tudom, tehát meg kereknek kell lenni, édesnek, nagymamák szeressék azt a fajta irodalmat. Most ebben valami belefér, valami nem fér bele. Az irodalom mindig tágabb dolgokat akar, de aki nagyon vágyja a sikert, az eltalálhat ilyesmiket. De mondom, ezt nem kell megvetni, de nem is szabad már most az eladási siker. Az irodalmi siker az bonyolultabb, az mindig vagy különböző diskurzus társaságoknak, irodalmi körök, mit gondolnak róla? És hát persze, ez mindig tólik, a sosincs így, tegnapi beszélgetés, hogy van kánon, és akkor soha nem mozdul, mindig, hát gondolják, hogy 19. században kiolvasott versenyt. Nem tartották nagy költőnek, a nyugat ismét játékba hozta, és ezek mindig mozognak, a múltunk is mozog, egy-egy szerző újra, vagy Kemény Zsigmondot, hiába mondom, hogy egyik legnagyobb író, gyakorlatilag nem olvassák. És ez is jelen van a magyar kultúrában, és nyilván nagyon sokat elfelejtünk, és másrészt újra is a jelenben természetesen nagyon sok új, megint egy kicsit előregedett ez a 80-as években lévő kánon, most sokkal jobb írók vannak fiatalabban, mint akik már szerintem inkább kimerültek. Tehát egy 10-15 év alatt is azok az írói pályák, akik nagyon nevesek, és a siker akkor éri rendszerint utol őket, amikor már nem a legjobb dolgaikat csinálják. Ilyen a világ. Ezzel nem kell különösebben kétségbeesni.
És már ki lehet gombolni az ingeket is fölül. Nyakkendőt kiengedni. Hogy 100 éves a nyugat, ők mérettelen ítik a torok csak rájukat. Lelkileg egyé válnak ignótusszal, és meditálva ülnek órákig lótuszban. Mert meggyőződésük, hogy verset írvána, Móri Zsigmond körtér is nirvána. És csak azért, mert nem volt mind osztály első, még inkarnálódhat bennük egy osváternő. De a rap katona nem Vas István, nem hogy Petri, és a szónak is szól, hogy van ez a slam poetry. És hát lehet káromkodni, úgyhogy shit, fuck, bitch, éljen a nyugat, éljen Babics. Aki még életben van, szólok, hogy elmúltunk 100, mert ez itt csak túrház, nem vagy a kultúrház. Illoberek, hiphopperek, nézzetek a világ kerek. Visszaír hozzám a csapvíz, ha belevizelek. A rappereknek szólnak, hogy 100 éves a nyugat, ők átütetik a West Side tetoválásukat, mert minden, ami nyugat, a számukra szent. Hiphopra Nietzsét olvasnak föl, reprezent. Bár az kell, mégis nyugodt, mint a kávéházba. Egy generáció lenni Csát Gézával, de mióta megtudták, hogy él Tóth Árpád, az önbecsülésük hát az kész totálkár. Mert a rap katona nem Vas István, nem hogy Petri, de a szónok is szólt, hogy van ez a slam poetry. És hát lehet káromkodni, úgyhogy shit, fuck, bitch, éljen a nyugat, éljen Babics. Aki még életben van, szólok, hogy elmúltunk 100, mert ez itt csak túrház, nem vagy a kultúrház. Illoberek, hiphopperek, nézzétek a világ kerek, ja. Visszaír hozzám a csapvíz, ha belevizelek.
Ja, itt minden mocskos hozda, cilitedet, de hogyha megtisztít a spanom, akkor kifizeted, ott a swatchod, a rollid vagy a citizened, mondom legyen eszed, mert én nem ettem messzed. Hallgatod a szövegem, mi nem értelmezek, vagy egy lángos, és már is kész a kezed, nézd, hogy remek, úgyhogy ma én vezetek, én nem fékezhetek, tudom, hogy tréjezdeket, de most eldőlük, mint az ékezetek, szép kezeket, szép lekkel színkezelek, te meg szépen nézd be a székletemet, mielőtt észreveszed, azt a tényre teszed, avas saját senkedet, majd kényezteted, mint mikro csajra rájönnek a kényesetek, és én lépek, megyek, sok lesz az óra, kecsek, mint a popszak, már van a plébek, jegyek, már a szégyen gyerek, aki szégyelletek, én meg füstögök a dűtől, mint egy szétégetek, amit szétégetek, a fűtől ismer egymás léptéket, meg tudom, az lep téged meg, ahogy a tudatod már nem lep kéket kerget, hanem szem tépéseket, jársz kérdéseket, vársz, te teszed fel már a kérdéseket. Nyugat száll, aki még életben van, szólok, hogy elmúltunk 100, mert ez itt csak túrház, vagy a kultúrház. Illoperek, hiphopperek, nézzétek a világ kerek, visszaír a számon, csapvíz, belevizelek. Balázs Elemér, Balázs József Lakatos, Spece Krisztián, Süveg Márk, Závoda Péter.
Nézzék például, ugye az előbb, hogy az írott verseket mondjuk kevéssé olvassák. És teremtődik egy ilyen, mondjuk így divat vagy jelenség, hogy az orális költészet van. Ezen kár fanyalogni. Mindenben, tehát egyrészt hallom ezt a, egyrészt a rajongást, ami teljesen helyén való, hogy fiatalok úgy érzik, hogy ez az övék. És nagyon széles mozgalmakat. Most ennek jelentős része nem költészet, ennek a szó olyan értelmeben valami rímel, és az egyáltalán nem költ, az csak egy technika. De ugye akkor látható, hogy azt az emberekben lévő kreativitást felszabadítja, és születnek ilyenfajta produkciók, amelyek őrült közösségeket vonzottak, vonzanak be, talán lehet, hogy nem. És ebben vannak nagyon jó költői tehetségek, vagy teljesítmények, arányaiban ugyanaz, mint a más. Tehát az önmagában, amikor az írott költészetet kevéssé olvassák, de valahogy az olajítás felé, ez a Beat esetében is így volt, meg voltak korszakok, ebben semmi kivetnivalót nem találok, és az, hogy egyáltalán bármilyen módon fölkeltik a mondjuk így a költészet iránti érdeklődést, azért kár nagyon arisztokratikusan fanyalogni. Ugyanakkor az is igaz, hogy talán mint mindenre az reflexió hiányzik a kultúrától, tehát elájulni sem kell, hogy akkor a vége a írott költészetnek, az arisztokratikus szokásokról szokjunk le, Babits Mihály szoki, mit ízéltek ilyen bonyolult dolgokkal. A bonyolultnak épp úgy jelentőség van, mint az egyszerűnek, a populárisban is születhetnek jó teljesítmények, vagy kiválóak, de szét kell választani, el kell mondani, hogy most ebben a fázisában van, meg nyilván lehetséges, hogy hamarabb is kimerül. Egy kulturális jelenség, amit nem lehet egy, tehát az igen, nem, az elutasítás, egyébként is szerintem legyünk nyitotta, meg nem feltétlenül nekünk. Hát például a 20 évesek, maga a lányom is, aki nem Amerikában élt, és utána hazajött, és nem nagyon olvasott verseket, de ő Závada Péternek a verseit kívülött, itt a járt koncertre, és ott nagyon sok verset olvas, más, ő nem magyarul szocializált költészetre, tehát vezethet úgy, de ez nem feltétlenül és kizárólagos példakét mondom, vagy, és ebben semmi szerepem nem volt nekem. Tehát van ilyen, a többsége nem, megelégszik ezzel, szerinte így van. És az is oké, mert bármilyen valami, ami a fölkelti mondjuk így a kultúra iránti akár, az probléma, hogy megreked, inkább az a gond, hogy nem működik ez, és ezt még egyszer mondom, hogy arról azt kell mondani, hogy hát ez nem jó, ez jó, ez kiváló, és az nem lényegtelen, hogyha az ízlést nem úgy fogjuk föl, hogy, de a gasztronómiában is, hát az valami sok jó, de azért igényesebbek lettünk. A kultúrában egy fordított valami, mindent legitimál a siker, egyáltalán nem legitimál a siker, szét kell választani, mert a nagyszerű, a kiváló, a jó, a közepe, ilyen hosszú skálával kell dolgozni. Egy olvasó megelégedhet azt, hogy nem tetszett ez a könyv. Hát tetszett ez a könyv, de inkább az, hogy miért nem tetszett. Ugyanígy, tehát a kritikának és a szépváltozásnak, ugye az, hogy a kánont, azt nem senki nem csinálja egyedül. Vannak intézmények, amelyek jobban befolyásolják, de az olvasó maga is dönt. Például azáltal, hogy elgondolkodik, mert ugye az önmegvizsgált életnek leginkább a terepe, meg amit a Krisztián tegnap nagyon mondott, hogy az irodalomra vagy a kultúrára leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valami, amit tudjunk magunkról, az érzelmeinkről, az érzelmi kultúránkhoz. Semmi más ilyen mélységekig és ilyen összetettséggel ezt nem közvetíti. És ebben a dologban nem is a haza üdve, meg a lét nagy kérdéseire találunk az irodalomban választ, hanem magunk mienségéről ismerünk föl, és kapunk mintát az irodalomtól, vagy a kultúra egészétől. És ebben a dologban, és a fordítva, a saját tradícióknak az újraértelmezésében, én ezt tartom a legfontosabb dolognak, hogy a múltat nem egy ilyen múzeumként, és nagy áhítattal leborulva olvasuk Koszlányi Dezsőt, vagy Arany János, vagy bárki. Mindenkit kérdőjelezünk meg, és utána felfedezzük, hogy milyen csodálatos emberek, de ha ilyen leborult csodáltal nézzük őket, biztos, hogy csak a közhelyeket olvassuk el belőle, amit tanította. Sokkal izgalmasabb mindegyikük, és az se baj, hogy van, amikor 10 évig az ember esetleg a Koszlányit nem tartja olyan nagy költésznek, rájön, hogy ő volt a hülye, Koszlány ezt simán kibírja. És hogy ezt a művetet elvégezzük, és természetesen most ugye egy ismert életműről van szó. Nagyon sok olyan van a magyar múltunkban, akik kevéssé olvasunk, és kiderülhet, hogy sokkal fontosabb. Ez történt mondjuk a Csáttal a 80-as években, vagy a századfordulón, és így tovább. Ez a folyamat van, és nagyon, mások, mondjuk Tompa például 30 évvel ezelőtt kiesett kevéssé olvassák. Ebben nincs igazunk, mutattak gyönyörű tompa verseket, de biztos, hogy az a rabgólyás felfogás, hogy az irodalom arra való, hogy a foglár háta mögött elsuttogjuk, hogy nem vagyunk szabadok, és ez az allegorikus irodalom, az buti.
Szabad tér, szabad tér, szabad tér, szabad, szabad teret kap, szabadon mozoghat, cselekedhet. Szabad nem azt jelenti, lehetséges valamit megtenni, hanem hogy megengedett. Ahogy a nem szabad is ugye azt jelenti, hogy valaki nem engedi, nem azt, hogy nem lehetséges. Szabad lábon van, mert ki engedték a lábát. Vagy ha bekopognak valahova bent, azt mondják, szabad, beengedik. Szabad a gazda. Ez a régi vásárokon azt jelentette, hogy bárkinek megengedik, hogy a portékáját árulja. Az enged pedig annyit tesz, hagy tenni, nem áll ellen, feladja szándékát. Vagyis ha a mindenkori kormány a pofánkba hazudja, hogy szabadok vagyunk, hogy szabadság van, akkor kegyesen hagy tenni, nem áll ellen, feladja szándékát. Tehát a parlament, francia szó, parlement, vagyis megbeszélés, szóval a tisztelt parlament eredeti etimológiai szándéka, hogy minket ne hagyjon, hogy ellenálljon, és ezt a szándékát, ha nem adja fel, akkor ad szabad teret nekünk. Akkor most az a jobb, hogyha hazudja, hogy szabadság van, vagy ha valóban csak szabadság van. Szabad ilyet megbeszélni, parlement? Amit elvileg nem lehet, nem szabad, nem azt jelenti, hogy nem lehet. Úgyhogy nekünk ne adjanak szabad, inkább adjanak nekünk lehet teret. Sőt, valójában azt mondom, lehetséget mindenkinek. Lehetséget mindenkinek.